amiben Úrban végnek, olyanok, mint a Sion hegye, amely meg nem inok, hanem örökre megáll. Jeruzsálemet hegyek fogják körül, népét pedig az Úr karolja át, most és mint örökké. Kegyelem népünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 229-es dicséretünket keressük ki az énekes könyvünkből, 229-es énekünknek a legelső versét fennállva énekeljük. Így kezdődik a 229-es dicséretünk, hű pásztorunk, vezess a te árnyájadat. Isten tiszteletünknek, együttlétünknek további megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, amelyet a mai vasárnapon olvasok előttetek, a Márk írása szerint való evangéliumnak a 4. fejezetéből, a Márk evangélium a 4. fejezetének a 35. versétől kezdődően a 41-es versig terjedő igerészből. Tehát a megnevezett igehely a Márk evangélium a 4. fejezete, 35-ös verstől a 41-es versig, olvasom. Jézus lecsendesíti a tengert. Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk. Menjünk át a túlsó partra. Miután tehát elbocsátották a sokaságot, magukkal vitték őt, úgy, ahogy éppen volt a hajóban, de más hajók is voltak a nyomában. Nagy forgószél támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy az már kezdett megtelni. Ő pedig a hajó hátsó részében volt, és a vánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá, Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és ezt mondta a tengernek, Hallgass el, némulj meg! És elállt a vihar, egészen csendes lett a tenger. Akkor ezt mondta nekik, miért féltek ennyire, miért nincs hitetek? Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz, ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését és a megtartását is. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, gyertek imádkozzunk. Urunk, olyan jó tudni és hinni, látni tetteidben, hogy néked adatott minden hatalom menjen és földön. Amikor segítségül hívunk téged, életünk mélységeiből, könnyeink közül, bánatunkból, veszteségeinkből, vagy éppen gyászunkból, a bennünket ért bajokból, így hívhatunk téged, és így menekülhetünk hozzád, hogy neked van hatalmad életünket meggyógyítani. Van hatalmad, ami beteg szívünket is bekötözni, megvigasztalni. Van hatalmad a lehetetlen helyzeteket megoldani, mennyei megoldással meglátogatni bennünket. Szeretnénk így keresni téged, és megvalljuk, Urunk, hogy olyan kicsiny a mi hitünk. Te oly sokszor szólítottad, Úr Jézus, a földi életben a tanítványaidat, úgyhogy kicsiny hitűek. Bennünket is így kell szólítanod, hiszen oly gyakran meglátjuk, hogy kicsiny a hitünk, nagyon kevés. Bár csak ajándékoznál nekünk nagyobb hitet, hogy belé tudjunk kapaszkodni, és hitünknek horgonya rendíthetetlenül hozzád, az igazi kősziklához kösse a mi életünket. Szeretünk, Úr Jézus, Te vagy a mi reménységünk. Köszönjük, Urunk, hogy végtelen szeretet van a szívedben, hogy megold az emberek problémáját. És amikor életünk dolgait néha nem oldod meg, vagy más megoldást adsz, mint mi vágytunk volna rá, vagy szeretnénk. Olyan jó a mélységben megtapasztalni, hogy Te velünk vagy a nyomorúságban, hogy hűséget pajzsunk és páncélunk, hogy a Te szereteted akkor is igaz, és akkor is a miénk, ha beteg ágyon hagysz, ha még emészt a fájdalom, akkor is milyenk a Te szereteted, hogyha nehézségekben kell járnunk, ha mélységben járatsz még egy ideig, mert így volt kedves előtted. Adj nékünk alázatos szívet, és soha el nem fogyó irántad való bizalmat. Rábízzuk így a betegeket, a nyomorultakat, a munkanélkülieket, az árvízkárosultak nyomorultjait, Urunk, hiszen oly sok vesztesség, bánat, fájdalom érte őket, oly nagy lelki teher, amelyen csak Te tudsz segíteni. Gyászolókért, árvákért, özvegyekért kiáltunk hozzád, mutasd meg hatalmadat, vigaszodat, mennyei megoldásodat, gyógyító kezed, ami fájdalmainkat enyhítse. Taníts a mai ige által, beszélj velünk, rázz fel, ébresz fel a lelki alvásból, lépj oda vigaszoddal a mi beteg lelkünkhöz. Téged várunk, ne szégyenüljünk meg váradalmunkban. Áldott légy Istenünk. Amen. Kedves testvérek, énekszóval készülődjünk az ige hirdetéséhez, mégpedig a 294-es dicséretnek az első versét énekeljük. 294-es énekünket keressük ki énekes könyvünkből, és annak a legelső versét énekeljük, készülődve az ige hirdetéséhez. 294-es ének első verse így kezdődik: Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Bizonyságtételem alapígéje írva található Ézsaiás próféta könyvének 40. fejezetében, Ézsaiás könyve 40. fejezetéből. A végét olvasom a fejezetnek, ez a 27-es verstől a 31-es versig, a legutolsó versig, tehát Ézsaiás könyve 40. fejezet 27. versétől a 31-es versig olvasom. Miért mondod ezt, Jákob? Miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr? Ő a földkerekség teremtője, nem fárad el és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak el, járnak és nem fáradnak el. Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek, vannak életünkben néha viharok. Viharok jönnek, váratlanul lecsapnak ránk, ér valami baj, veszteség, gyász vagy tragédia, amely hihetetlen vihart kavar körülöttünk vagy bennünk. Néha olyan erős kétségek tudják gyötörni még a legkomolyabb hívő embert is, amely ilyen belső viharnak felel meg. Meggyötörnek ezek a viharok, máskor meg azt látjuk, hogy vannak életünkben viharmentes időszakok. Amikor úgy minden rendben van, amikor úgy nincs semmi baj, rövid időszakok, amikor nem ér bánat, nem folynak a könnyeid. Nagyon sok minden függ attól, hogy a bajokat, a viharokat hogyan éljük át. Lehetnek a bajok és a viharok áldássá az életünkben, attól függ, hogy hogyan reagálunk rájuk. Úgyhogy a mai címünk így fog hangozni, hogy életünk viharai és az arra való reakcióink. Életünk viharai és az azokra való reakcióink. Olvastam előttetek a Márk evangéliumából azt a történetet, amikor Jézus lecsendesíti a tengert. Olyan egyszerűnek tűnik ez a történet, de nagyon sok üzenete van. Rengeteg tanítás van benne. Nézzétek meg, hogy átélnek csodás dolgokat a tanítványok Jézus mellett, az 5000 ember megvendégelését, fantasztikus tanításokat, szájtátva hallgatják az Isten szavát, áldás éri az életüket, és úgy tűnik, hogy ez olyan viharmentes idő. Minden rendben van. Örülünk, boldogok vagyunk. Aztán felbuzdulva a sok áldástól, menjünk át a tó túlsó partjára. Vigyük oda is az igét, az áldást, az evangéliumot, és elindulnak egy kis halász hajóval, és hatalmas forgószél támad. Egyik pillanatról a másikra. Váratlanul lecsap, de olyan nagy a vihar, hogy a kicsin Genezáret tavon az az érzésük, hogy itt elveszünk. Körülnézek, hogy hát hol is van Jézus, és Jézus alszik a hajó végében. Oda mennek, felébresztik, hogy Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? És Jézus felkel, ráparancsol a szelekre, a tengerre, és egy másodperc alatt minden elcsitul. Olyan különös az a döbbenet a tanítványok ajkáról, arcán. Annyi mindent átéltek, hiszik, hogy ez az Isten fia, és mégis fölteszik a kérdést, hogy ki ez, hogy a szelek, a tenger, a vihar is engedelmeskedik neki. Rövidke történet, és mégis tele van üzenettel. Hát nézzük az üzenetet, különös tanulságok, amelyeken el kell gondolkoznunk. Kedves viharban élő testvéreim, vagy éppen kedves viharmentes időszakban élő testvérek, figyeljünk Isten igének a tanításaira. Az első pontunk, hogy a viharnak nem volt semmi előjele. Váratlanul jött, lecsapott, és ki kell mondanunk, hogy a tanítványok egyáltalán nem készültek rá. Váratlanul érte őket. Nem számítottak rá. A mi viharainknak nincsenek előre bejelentett dolgai. Nem jön egy meteorológus lelkileg hozzád, hogy életedben holnap délután nagy erejű vihar támad, hanem megy életed folyása. Zajlik úgy, mintha talán minden rendben lenne, de jön váratlanul egy vihar. Úgyhogy nincs előjele. Vajon mennyire van felkészülve a te szíved, a te életed a váratlan helyzetekre, a váratlan viharokra, és hogyan fogsz azokra reagálni? Nagyban függ mindig a kimenetele a viharaidnak, a te reakcióidtól. A tanítványok sajnos nem számítottak rá. Azt hiszem, hogy ebben hasonlítunk a tanítványokra. Jön a vihar és bennünket készületlenül ér. Aztán a második tanítás, hogy a vihart kétféle dolog támaszthatja. Vagy a mi saját elrontott életünk támaszt vihart magunk körül. Rettenetes bűnök, titkok, fertelmes dolgaink lehetnek Isten szemei előtt. Mennyi minden dolog van, amit te elrontottál az életedben? Amit nem úgy kellett volna csinálni? Mennyi minden dolog van, aminek nem lett volna szabad megtörténnie, de megtörtént? Mert a bűnt választottad, elbuktál, mert hallgattál a kísértőre, az Isten ellenségére és a te ellenségedre, mert rosszul döntöttél, rosszul választottál. Elrontott életünk, rossz döntéseink, bukásaink, bűneink okozhatnak viharokat. Okozhatnak viharokat, ami saját elrontott dolgaink. De ezekből is mehetünk Jézushoz, hogy segítségül hívjuk őt. De a vihart másodrenden támaszthatja Isten maga is. Emlékezzetek Jónás prófétára, aki menekül Isten elől, vesz egy hajójegyet és el akar menekülni Tarzuszba Isten elől, és lemegy a hajó mélyébe és ott alszik. És azt mondja a Jónás könyve, hogy Isten pedig akkora vihart támasztott, de akkorát az összes hajós megtelt halálfélelemmel. Mindenkit rávettek a hajóra, hogy imádkozz. Aztán megtalálták Jónást, aki aludt a viharban. Fölébresztették. Kelj fel, te hétalvó, kiálts a te Istenedhez. A vihart támaszthatja Isten is. És ebben az esetben mennyei oka és célja van a te viharodnak. Tudjátok, hogy mi a viharnak mindig mi a célja? Mik azok a mennyei okok és célok, amiért Isten megengedi, hogy vihar támadjon az életedben? Felébreszt, hogy menjél már oda ő hozzá. Kényszerít Isten a körülmények által, hogy kiálts hozzám, és én megszabadítalak. Ráébreszt arra, hogy ha nem mész oda ő hozzá, elveszel. A vihar Isten részéről egy felrázás, egy ébresztés, mint ahogy Jónást is fölébresztették a hajó mélyén. Kiálts a te Istenedhez! Mondd, testvér, hány viharban voltál hétalvó? Ott volt a vihar, de te lelkileg aludtál benne. Tomboltál, lázadtál a vihar ellen, nem tetszett neked. Kitörni akartál, de Jézushoz nem kiáltottál. Lelkileg hétalvó voltál, pedig Isten azért támasztotta a vihart, hogy kiálts a te Istenedhez. A vihar felébreszt. A vihar kiáltásra ösztönöz. A vihar az Istenhez való menekülésre akar kényszeríteni. És a vihar megmutatja, hogy milyen kicsiny a te hited. Olyan kicsiny a hited, hogy nem elég arra, hogy megtartson abban a helyzetben. Sokféle hit van. És én úgy hiszem, hogy aki ma eljött az Úr házába ide ajkára, nagyon sokféle hittel jöttetek ide. Van sok olyan hit, ami nem tart meg minket. Vallásoskodó hit. Van holt hit. Van sok olyan hit, ami nem ragadta meg az Isten szabadítását, hanem hogy valamiben hisz. Nem mindegy miben. Nem mindegy mit ragadtál meg, és nem mindegy, hogy ez a hit meg tud-e téged tartani. Olyan hitre van szükséged, ami megtart téged Istennél minden helyzetben. Van-e ilyen hited? Olyan hitre van szükséged, amely a legnagyobb viharban is kitart, és kiállja a legnagyobb próbát is. Van-e ilyen hited? Ugye egy gumicsónakkal senki nem kelne át az Atlanti-óceánon. Hát vannak olyan kis gumicsónyaknyi hitünk, amelyel nem lehet átkelni e világból az Istenhez, a más világra. Mert alkalmatlan rá. De van olyan hit, amellyel lehet itt a földön élni, a viharokat kiállni és üdvözülni is, elnyerni az örök életet. Isten a viharban felébreszt, hogy milyen hited van. Mekkora a te hited? És felébreszt a vihar, hogy nincs rendben az életed. Az az állapot, amiben vagy, az nem jó, mert ha így maradsz, elveszel. Az a hited, ami van, az túl kicsiny, ha ekkora marad, elveszel, mert az a hit nem tart meg. Ha elolvassátok az evangéliumokat, akkor egy különös dolog. Jézusnak van egy ilyen megszólítása a görög Bibliában, a holigopisztoly, az azt mondja, hogy kicsiny hitűek. Kicsit degradálónak tűnik, de Jézus rengetegszer így szólította meg a tanítványhoz, hogy kicsiny hitűek. És elmondta az üzenetet, kicsiny hitűek. Ugye mi mondjuk azt, hogy kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, és ha én szólítanálak meg benneteket, nem azért, mert én nem vagyok kicsiny hitű, hanem mert veszek egy megszólítást a Bibliából, fölébresztene minket. Kedves kicsiny hitűek, rólunk van szó, rólam meg rólad. Nem tudom, hogy a tanítványok, hadd mondjam így, vették el lapot a megszólításból, hogy őket így szólítja meg Jézus a viharban is, hogy kicsiny hitűek, hol van a hitetek? Hát ennyire nincs hitetek? Mekkora hitünk van? Aztán látjuk a csodát, hogy az Úr Jézus ott van velünk a viharban. Tanítványok is azt látják, ott van velünk, de alszik. Alszik a hajó végében. De velünk van a viharban. Hadd mondjam így, hogy nagyon sokszor talán te is úgy érzed, hogy életed viharban van, és Jézus alszik. Vagy legalábbis az az érzésed, hogy úgy tesz Jézus, mintha aludna. Miért? Miért alszik, vagy miért tesz úgy, mintha aludna? Miért nem segít, amikor kéne? Mert megpróbál, hogy hogyan reagálsz. Isten rád vár. Mi nagyon gyakran úgy várunk Istenre, hogy nem vesszük észre, hogy Isten előbb ránk vár. És ha majd te oda mentél hozzá, majd akkor várhatod az ő szabadítását. Megpróbál téged az Isten a viharban. És megpróbálja a szívedet, és megpróbálja a reakcióidat. Hogyan szoktál a viharban reagálni? Kihez futsz? Ki az az első, aki eszedbe jut, ha vihar ér? Ez egy nagyon nagy kérdés. Jézushoz futsz? Vagy előbb minden emberi segítséget körbe szaladgálsz? Ki kell neked a bajban? Isten erre kíváncsi, hogy ki kell neked valójában a bajban? Ő, vagy valami emberi támaszték? Jaj, gyorsan, csak legyen valaki, aki meghallgasson, legyen valaki segítsen, kölcsön adjon, kihúzzon a bajból. Ki kell neked a bajban? Ki jut eszedbe elsőként a viharban? Tudjátok, a tanítványok kicsinyhitűek voltak, de olyan drága példa ez, hogy ők Jézushoz mentek elsőre. Nem olvassuk a történetben, hogy a többiek azt mondták volna, hogy na, Péter, Jakab, János, András, ti hajósok vagytok, ti már milliószor haláztatok itt a Genezáreti tavon, oldjátok meg ezt a problémát, mi addig lecsücsülünk ide a hajó végébe. Nem az volt, hogy körbejárták volna az emberi megoldásokat, nem ültek le siránkozni, nem alapítottak egy bizottságot, hogy beszéljük meg ezt a vihart. Manapság olyan nagy divatja van, hogyha probléma van, akkor nem a problémát oldjuk meg, hanem tartsunk róla 89 konferenciát, hogy hogy is van ez a probléma. Oda mentek Jézushoz és fölébresztették. Jusson eszedbe ez, hogy ők mentek és fölébresztették. Őnekik Jézus jutott elsőre az eszükbe. És amikor baj volt, akkor kiderült, hogy a szívüknek a reakciója jó. Mert Jézus kellett nekik a bajban, ő kell a viharban, nem más. Te kihez futsz? Kihez futottál a korábbi viharjaidban? Aztán a következő nagy tanulság, hogy, és ez egy drága igazság, vigyétek haza mindenképpen. Jézust felkeltheted a viharban. Kiálthatsz hozzá. Menj oda! Kiálts a te Istenedhez. Keresd őt fel, hívd őt segítségül, és meg fogod látni, hogy csak neki van hatalma rajtad segíteni. A keresztelés szereztetési igéiben is elmondja Jézus, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Tudta a testvér, hogy akihez imádkozol naponként, akit segítségül hívhatsz, az egyetlen lény a világon, akinek mindenre van hatalma. Ő az, aki a hatalma szavával alkotta az egész univerzumot, a világ mindenséget. Ő azt mondta, hogy legyen, és lett a semmiből. Ő a teremtő. Ő az, aki értett szolgált Jézusban, hogy te elnevessz a bűneid miatt. Ő neki van hatalma a fizika törvényei felett. Van hatalma a szél és a tenger felett, és azok engedelmeskedtek neki egy másodperc alatt, mert ő a teremtő. Övé a hatalom. A tanítványok itt döbbentek meg, hogy az a Jézus, akivel mi együtt vagyunk, és akit hiszünk, hogy Istentől jött, az a látszat ellenére nem egy törékeny ember, hanem a teljhatalommal bíró Isten. Mondd testvér, amikor te imádkozol, olyan az Isten képed, mint hogy egy törékeny emberhez imádkoznál, hogy ahhoz imádkozol, akinek hatalma van parancsolni a tengernek, a szélnek, a viharnak, a bolygóknak, minden élőlénynek, akinek a kezében van a te lelked és a szíved, akinek mindenre van hatalma, aki átrendezheti életedet egy másodperc alatt, aki megmenthet, de aki el is veszíthet. Mert ha nem őt választod, akkor saját magad elveszejtését választottad. Kihez imádkozol? Felkelted-e őt a viharban? Kiáltasz-e hozzá? Bízol-e benne? Zsoltárok 50.15-ben Isten maga ajánlja fel, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Hányszor ajánlja fel Isten, hogy itt vagyok, engem hív, segítek. Kiáltasz hozzá? Hát most nézzük meg a kicsiny hitűségünk dolgait, hogy miben látszik ez meg. Néha azt hiszi a mi szívünk, ami picin hitű, vagy éppen hitetlen szívünk, Isten nem törődik avval, hogy mi van vele. Isten nem törődik az én viharommal, és nem törődik avval, hogy elveszek. A tanítványok ezzel mentek oda. De legalább őszintén mentek oda. Mindig azzal menj oda, ami van a szívedben. A Biblia még azt is mondja, hogy Isten még azt is megengedi, hogy imádságban perelj vele. Nézzétek meg a zsoltárokat. Vannak perlekedő zsoltárok. Oda megy a zsoltáros szinte dörömből Isten ajtaján. Uram, miért volt ez, miért volt az, miért nem segítesz? És az imádság végén, akkor kiöntötte a perlekedését, egy hálatelt, Isten magasztaló, záró rész van. Menj oda te pereddel. Menj oda panaszoddal, a könnyeiddel, a dörömböléseddel Istenhez, de menj oda. Tanítványok is avval mentek oda, hogy Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Mondd el Istennek, hogy Uram, az az érzésem, hogy nem figyelsz rám. Uram, úgy gondolom, hogy én rajtam nem segítettél. Mondd el neki a lelkedben levő mély panaszokat. Ne fosd le, mondd el neki. Uram, nem törődsz az én viharommal, az én szívemmel, az én életemmel. És ha majd ezt kijöntötted, akkor meg fogod tudni látni, hogy Istennek nagyon fontos a te életed. Isten figyel rád, törődik a te viharoddal, de törődik a te szíveddel is. És addig benn kell lenned a viharban, amíg nem vagy hajlandó hozzá imádkozni. Az Izsaiás 40-nek a végét olvastam előttetek. Egy kicsit most hallgassuk meg még egyszer, hogy mit mond a mi kicsiny hitű szívünk. Miért mondod ezt, Jákob? Miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Ugye mi így szoktunk beszélni. Ér egy baj, egy vihar, egy veszteség, egy gyász, és a te lelkedben ez a mondat van. Rejtve van sorsom az Úr előtt. Másokon segít, rajtam nem. Nem kerül az én ügyem Isten elé. A másik ügye Isten elé kerül, az enyém nem. Mást szeret az Isten engem, nem. Megszólalnak ezek a hangok, ami kicsinyítő szívünkben. De Ézsaiásnál folytatja az ige. Hát nem tudod? Hát nem hallottad, hogy örökké való Isten az Úr? Ő a földkerekség teremtője, nem fárad el és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak el, járnak és nem fáradnak el. Amikor a te szívedben megfordul ez a hang, hogy Uram, az én viharom, amivel nem törődsz, itt van, akkor gondolj az Ézsaiás 40-re. Gondolj az Ézsaiás 40-nek a végére, és odahaza, olvasd el a Bibliádban mindig. És akkor derül ki, hogy gondolt el te szíved arra, hogy ő a földkerekség teremtője. Ő nem fárad el, ő nem lankad bele, hogy téged figyeljen. Az értelme pedig kifürkészhetetlen, de nem tudod az ő hatalmas gondolatait felmérni, hogy miért engedte a vihart. Neked annyi adatik, hogy bízzál benne. Tud a te viharodról. Van egy ilyen mondás, még egy keresztény képeslapon ki is adták az evangéliumi kiadónál, hogy előbb Isten elé kerül minden, ami téged ér. Ismerjük ezt? Előbb Isten elé kerül minden, ami téged ér. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak el, járnak és nem fáradnak el. Néha nem látszik, de Isten igenis törődik veled. Viharait bizonyítják. És hadd mutassak rá arra, testvérek, hogy a vihar Isten szeretetének a bizonysága. Tudjátok miért? Mert a vihar lehetőséget ad arra, hogy te felébredj a lelki alvásból. A vihar lehetőséget nyújt, hogy keresd őt, kiálts hozzá, menj oda hozzá, mondd el neki, hogy kicsiny a hitem, nem tud megtartani. Rossz az állapotom, könyörülj rajtam. A vihar mindig Isten szeretetének bizonysága. Lehetőséget ad, felébreszt, kiálthass hozzá, és hogy rendbe jöjjön az életed. Életmentő lehet a viharban, hogyha lelepleződik, hogy Uram, túl pici a hitem, és én ezt nem tudtam. Életmentő lehet ez a viharban. Tudjátok, aki nem tud úszni, és egy süllyedő hajóról egy pálcikával a kezében ugrik a vízbe, hogy majd a pálcika fenntartja, nagyot fog csalódni. Hogyha kiderül még az ugrás előtt, hogy ez a pálcika, ez túl pici, ez a kis pálcika fadarab nem tart fenn a vízben, igazi mentőv kell, vagy egy gerenda, akkor még idejében kicserélheted. Szükséged van igazi hitre. De mit gondol a te szíved? Kell-e neked ez a hit? Kértél-e már Istentől megtartó hitet, amely minden viharban megtart? Mondtam az elején, hogy nagyba függ minden a te reakcióidtól. Vannak viharaink, tudunk róla, de vannak reakcióink. Mit tudsz azokról? Jók voltak ez eddigi reakcióid? A tombolás, a lázadás, a toporzékolás, az Istent vádolás, az emberi támasztékok után való rohangálás, vajon jó reakció volt-e? Erre várt Isten? Nem arra-e, hogy kiálts ő hozzá? Ézsaiásnál egyszer arra panaszkodik Isten, hogy egész nap kitártam karjaimat az engedetlen nép felé. Egy kép mindig megjelenik előttem, amikor ezt az igét olvasom Ézsaiás könyvében, hogy ott van egy drága édesatya, aki az egyik gyermeke sem egy, mindenhova rohangálnak, és ott van mellettük, kitárja a karját, hogy gyertek, itt vagyok, öleljetek meg engem is. Egész nap tárja a karját, és senki nem megy oda hozzá. Az Ószövetség bizonyos ideiben ilyen volt Izrael Istennel. És lehet, hogy a te életednek sok-sok idejében ilyen vagy te is Istennel. Hány éve tárta már ki a karját feléd, és azóta folyamatosan kitárta, vár! De neked mindenki előbb eszedbe jutott, mint ő. Mindenki más karjában előbb kerestél szeretetet, vigaszt, segítséget, mint az övében. Mondd, testvér, jó a te reakciót, a viharba kerülsz? Lesz-e így életmentővé a te viharod az életedben? Ha rossz a reakciód, félek, hogy akkor nem lesz. És van még egy üzenet ennek a történetnek. Mi van akkor, ha nincs vihar? Ha nincs vihar, néha látok életeket, akiknek nincs vihar az életében. És amikor hosszan szemlélem az ilyen életeket, egy kicsit megdöbben és megfélemedik a szívem, és megfogalmazódik bennem, hogy nincs vihar, mert intő jel lehet a vihar nélküliség is bizonyos emberek életében. Ők a menthetetlenek, akiket még ha vihar támad körülöttük, sem lehet megmenteni. Ők azok a jelleműek, akik nem tudnak bűnbánatot tartani, nem törnek össze, nem kiáltanak Istenhez, ha baj éri őket, akkor sem. Sőt, nevetnek a bajon. Felületesen flegmán a halálon, az ítéleten. Isten szeretetén közönösen, érzéketlenül túllépnek mindenen. Jaj nekünk, hogyha azért nem támaszt Isten vihart az életünkben, mert ilyen menthetetlen jelleműek vagyunk. Mert a vihar sem ébresztene föl a lelki alvásunkból. A vihar nélküli élet az ítélet előtti csend is lehet. A vihar nélküli élet intő jel. És lehet, hogy az ítélet előtti csendnek a jele. Jaj nekünk, hogyha az Isten által mi megszólíthatatlanok vagyunk. Hogy bármilyen körülményt készítene Isten, akkor sem lehet bennünket megszólítani, mert süket fülekre, kemény szívre talál Isten nálunk. Jaj nekünk, hogyha nem érdekel bennünket Isten szava, és ha nem kell nekünk az élet fejedelme Jézus. Tudjátok, Isten még azt is vállalta az ő szeretetével, hogy a mi viharunknak a legnagyobb tombolását magára vegye. Amikor Jézus a Golgotán volt, a mi bűnünk által támasztott vihart, az Isten bűn ellen való haragjának viharját, ő vette magára. Őt tépte szét a vihar, hogy te élhess örökkön örökké. Jézus tépte meg a vihar, hogy a te életed megszabadulhasson a viharból, és megszabadulhasson az ítéletből, és a te életed örökké élhessen majd ő nála. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten még a vihart is vállalta, a legnagyobb vihart is, érted? Ha Jézus akkor ezt nem vállalja, az utolsó napon olyan viharba kerülne mindnyájunk élete, amely a kárhozatba döntő rettenetté válna. De Jézus szeret, és várja, hogy kiálts ő hozzá. Fogd meg az ő kezét. Kérjél tőle megtartó hitet. Egy történettel fejezem be. Volt egy francia férfiú, aki elvesztette szeretett feleségét, megözvegyült, és nem sokra rá egyetlen fiát is elvesztette. A fia is meghalt. Olyan nagy volt a gyásza, hogy eladta a Rivierán levő csodálatos helyen levő palotáját, és úgy gondolta, hogy elköltözik egy sivár vidékre, ami kifejezi, hogy a lelke milyen sivár. Franciaországnak az a része, ahova költözött, egy Seven nevű terület, akkor végtelen sivár volt. Egy olyan homokos talaj, ahol egy fa sem volt, öt ócska falu egymástól távol volt azon a vidéken, na ott vett házat ez az illető, azon a homokos, sivár területen, Franciaországnak a legócskább területének tartották akkor. Aztán észrevette, hogy ez egy rettenetes terület. Bár kifejezi, hogy a lelke is ugyanolyan sivár, de hát itt minden meg fog halni, még az a kicsiny élet is, ami van, mert nincsenek fák. És különös módon ez a mély gyászába merült férfi vette a botját, elkezdett utazgatni, és Franciaország minden területéről makkokat gyűjtött. Több zsák makkot gyűjtött, odahaza beáztatta őket napokig, majd vette a beáztatott makkokat, és elkezdett azon a sivár vidéken menni, lyukakat fúrt a botjával, és ültette a makkokat évtizedekig. Ez az ember 1947-ben halt meg, 89 éves korában. Az a terület ma Franciaország egyik legnagyobb tölgyesének területe. Amikor meghalt 47-ben, a tölgyesnek a területe több mint 11 kilométer hosszú és több mint 3 kilométer széles volt. A hatalmas tölgyek megkötötték a homokos talajt, megjelent a madárvilág, megjelent az aljnövényzet, fellendült a turizmus, érdemes volt oda költözni, és sokak szerint a világ egyik leggyönyörűbb erdeje Franciaország Seven térségében van. Annak a férfinak az életében volt egy nagyon nagy vihar. És abból a viharból a maga módján életet támasztott. Egy példa, hogy hogyan lehet a vihart átélni. Jézus is támaszt a te életedben vihart, kiálts ő hozzá, és élet fakadjon abból a viharból. De minden a te reakciótól függ. Hogyan reagálsz a viharban? Amen. 294-es énekünket keressük ki, testvérek, még egyszer, és most a második versét énekeljük, figyelve nagyon a szövegre. 294-es éneknek a második versét énekeljük. Második verse így hangzik. Jézus menedékem, hű oltalmam nékem, te vagy egyedül. Lelkem a viharból, bűnből, minden bajból hozzád menekül. Bár a föld, mint romba dőlt, s ha a pokol hadahány tört, Jézus maga áll őrt. Meg a fejünket, és imádkozzunk. Szeretnénk, Urunk, nagyon őszintén eléd jönni, őszintén eléd hozva a viharainkat, amelyek voltak a múltban, vagy amelyekkel a jelenben küzdünk. És hadd valljuk meg bűnbánattal, hogy rengetegszer rossz volt a reakciónk. Ellened is lázadtunk, a vihar ellen tomboltunk és toporzékoltunk, és észre sem vettük, hogy a viharban lehetőségünk lett volna hozzád kiáltani. Hozzád, akinek van hatalma egyedül parancsolni a mi viharunknak, meggyógyítani életünket, megvigasztalni a szívünket. Még, Urunk, azt sem vettük észre, hogy olyan kicsiny a hitünk, amely nem tud megtartani a viharban. És szaladtunk fűhöz, fához, emberi támasztékot keresve, de téged nem kerestünk. Bocsásd meg ezeket a gonosz, hitetlen reakcióinkat, és kérünk téged, hogy taníts meg minket arra, amire a tanítványok példát adnak nekünk. Kicsiny hittel bár, de hozzád mentek. Te voltál, aki eszükbe jutottál. Te voltál az, akit fölébresztettek, akihez kiáltottak. Te voltál az egyetlen, akiben reménykedtek, akihez fordultak. Nem valaki, és még te is, hanem egyedül csak te, akihez fordultak. Ajándékozz nekünk kicsiny hitünk helyébe olyan élő hitet, amely megtart minden viharban. Olyan hitet, amellyel élni is lehet, meghalni is lehet, és üdvözülni is lehet. Ilyen hitet kérünk tőled alázattal, a te szíved szeretetében bízva. És Urunk, hadd imádkozzunk a viharokban levő testvérekért. Azokért, Urunk, akiknek az életében van valami vihar. Érte őket baj, gyász vagy betegség, vagy belső kétségek, bármi, ami őket lelkileg, testileg meggyötri, könyörülj rajtuk. Tanítsd őket a mai ige által is, hogy a viharban hozzád kiáltsanak, és a hozzád kiáltottak, Urunk, hajolj le hozzájuk, segítsd őket, ments ki őket a viharból, parancsolj a szeleknek, a tengernek, a lelkünkben levő kétségeknek, hogy múljanak el. És Urunk, imádkozunk azokért, akiknek intő jelként nincs vihar az életükben. Mintha minden rendben lenne, és minden jól menne, amikor fut a szekér, és nem veszik észre, hogy kemény szívük megszólíthatatlanná vált a te igéd által. És nincs vihar, mert ha vihart támasztanál, akkor sem menekülnének hozzád. Könyörülj azokon, akiknek még az állapotuk olyan menthetetlen lelki állapot. Neked van hatalmad arra is, hogy ők megszólíthatókká legyenek. Végezd ezt a kegyelmes munkát bennük. Ments meg mindeneket közülünk is. Áld meg városunkat és népünket. Könyörülj rajtunk. Te légy reménységünk. És lelkünk a viharból, bűnből, minden bajból hozzád meneküljön egyedül. Amen. A csendes percben mindenki a saját szíve imádságát vigye oda az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 300. dicséretünknek az első három verse. 300. dicséretünk első három versét énekeljük. Keressük ki tehát énekeskönyvünkből a 300. éneket. Az első három versét énekeljük. Lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem, míg üvölt a habtusa.